Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Közel-Keletet, hogyha magunk elé képzeljük geográfiailag jól behatárolható, térképen azonosítható térségről tudunk beszélni, ha meg politikai, illetve biztonságpolitikai szempontból tekintjük, akkor egy nagyon is képlékeny ábrát találunk. Ezt példázza az a tény, hogy az igen érzékeny és nagyon sérülékeny patthelyzet, amely kialakult a gázai övezetben a tűzszünet életbe lépése folytán, íme most komolyan sérült, egy igen átfogó izraeli támadás tette kérdésessé a további fejleményeket. Keresztes Imrével beszélünk, a HVG munkatársával erről a helyzetről, illetve hát egy kicsit tágabban, Imre, próbáljuk megnézni, hogy mi van Szíriában, miért lövik a jemeni lázadókat továbbra is az amerikaiak, és hát ha lesz még időnk, akkor egy picit a kurd kérdésre is kitérhetnénk, hiszen az is azért a zónára kiható fejleményeket tartogat. Köszönöm, hogy velünk vagy.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát akkor nézzük ezt a váratlan, vagy mégiscsak várható támadását az izraeli hadseregnek. Mi van a háta mögött? Mert úgy tűnik, hogy mintha nem lett volna különösebben konkrét oka annak, hogy újra harci üzemmódra kapcsoltak.
Hát igen, amióta január 19-től életbe lépett a tűzszünetnek az első 6-7-es szakasza, és már előtte is gyakorlatilag az elemzők nagy-nagy többsége azt jósolta, hogy nem fognak tudni a felek átlépni az úgynevezett második szakaszra, amikor már arról kellene tárgyalni, hogy a Hamász elengedi az összes túszt, Izrael pedig teljesen kivonul a gázai övezetből. Tehát nem volt váratlan az, hogy ez a tűzszünet el fog bukni. Az viszont kétségtelenül meglepő és sokkoló, hogy mekkora erővel támadt Izrael kedden reggel hajnalban a gázai övezetben több pontra. Ugye a palesztin adatok szerint, ezt hozzá kell tenni azért, több mint 400 halálos áldozata volt ezeknek a légi és tüzérségi csapásoknak. Úgyhogy hát az egész 6-7-es tűzszünet alatt megint csak palesztin adatok szerint 150-en vesztették életüket a gázai övezetben, itt viszont egyetlen nap alatt 400-an. És izraeli közlés szerint Netanyahu maga mondta, izraeli kormányfő maga mondta, hogy ez csak a kezdet. Továbbá Izrael kiadott újabb evakuációs felszólításokat a palesztinoknak. Ugye ezek olyan tanácsok, hogy bizonyos területeket a palesztinok hagyjanak el, mert Izrael támadni készül, ami viszont meg azt jelzi, hogy itt nem csak légitámadásokról lehet szó, hanem Izrael felújítja a szárazföldi offenzívát. Tehát itt nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy folytatódik a háború, és félő nagy a valószínűsége annak, hogy összeomlik a tűzszünet.
Van-e valamilyen indítékunk, vagy jelzésünk arra, hogy ezek a légicsapások végül is Hamász központokat, vagy gócokat, vagy akár leendő infrastruktúrát érintettek, tehát hogy lehet-e legalább utólag, vagy menet közben indokolni katonailag azt, hogy akkor ezekre a csapásokra, szoktunk ilyen megelőző hadműveletek, vagy csapásokat is hallani, hogy erre mindenképpen szükség volt.
Izrael pont ezzel indokolta a támadást, hogy ezek részben megelőző csapások, hogy megakadályozzák a Hamásznak az újraszerveződését. Meg is neveztek középszintű parancsnokokat, akiket célkeresztbe állítottak, és többüket likvidáltak is. Tehát
ezzel egyúttal indirekt, de elismerik, hogy a Hamász nem sikerült
kiiktatni. És ez látszik, igen, és ez látszott is az elmúlt 6-7 során, miközben ugye szabadon engedtek 33 izraeli túszt, összességében a 6-7 alatt és 5 tájföld is vendégmunkást. Cserébe ugye Izrael pedig elengedett nagyjából 2000 palesztin foglyot. Tehát látszott, hogy a Hamász propaganda akciókat csinálta a túszok elengedéséből, megjelentek állig felfegyverzett katonák, megjelentek a Hamász kék egyenruhába öltözött rendőrei, tehát egyértelműnek tűnt, hogy Gázában továbbra is a Hamász az úr, és nem sikerült teljesen, nemhogy teljesen, de talán azt is meg lehet kockáztatni, hogy ha, még hogyha jelentős mértékben is gyengítette Izrael Hamász katonai infrastruktúráját, de nem sikerült felszámolni a szervezetet. Előzetes adatok szerint, korábbi adatok szerint olyan 40 ezer főre tehető a Hamász, illetve más palesztin szélsőséges szervezeteknek a fegyveres ereje, és hát itt jó esetben izraeli szempontból ezeknek a harmadával, ha sikerült végezni. Pont úgy, ahogy mondod, és eleve az, hogy folytak a tárgyalások a Hamásszal, és a felvételek is azt mutatják, azt bizonyítják, hogy ez a cél, hogy a Hamász teljesen megsemmisíteni, ez nem sikerült. És most a háború folytatásának az egyik indoka pont az, hogy ezt a munkát úgymond Izrael el akarja végezni. Tehát Netanyahu és koalíciója ezt a cél továbbra is úgymond lehetségesnek tartja, miközben számos politikai elemző úgy véli, hogy alternatíva nélkül egyáltalán nincs esély.
Van viszont elvárás az izraeli társadalom egy részéről, hát főleg a még életben vélt túszok, és hát tudjuk azt is, hogy akikről úgy beszélünk, mint túszok, egy részük már nincs életben, de hát mindenképpen van egy nyomás továbbra is, hogy akkor ez a támadás tulajdonképpen ellehetetleníti a további túsz átadást. A másik az, amire fölkaptam a fejem, hogy a biztonsági szolgálatnak a főnökét, a Szinbetnek a főnökét távozásra szólította? Hogy kell ezt értelmezni?
Igen, tehát egyrésztről a túszók támogatói, hozzátartozói nagyon lesújtva látják a háború folytatását is, hiszen ez azt jelenti, hogy a tárgyalások szünetelnek, lezárulnak, és amíg Hamász és a palesztin szélsőségesek fogságában lévő túszók szabadon bocsátásának az esélye most jelenleg tényleg a nullára csökkent. A 251 túszból jelenleg 59 maradt a gázai övezetben, és izraeli adatok szerint ebből olyan 24 lehet az, aki még életben van. Tehát amikor így a túszóknak az elengedéséről beszélünk, akkor részben arról is van szó, hogy a meghalt túszók földi maradványait adná ki a Hamász. Az egyik elemző sommásan meg is jegyezte, hogy Ben-Gvir érkezik, a túszok pedig maradnak, és ezzel pedig pont arra utalt, hogy Ben-Gvir volt az a szélső jobboldali politikus, aki otthagyta Netanyahu koalícióját januárban a tűzszünet miatt, ugyanis Netanyahu szélső jobboldali frakció koalíciós partnerei ellenzik a tűzszünetet. Sőt, egy másik frakció, mely bent maradt ugyan a koalícióban, de a kilépéssel fenyegetett arra az esetre, hogyha a háború nem folytatódik. Tehát a háború folytatása kétségtelenül összefonódik Netanyahu belpolitikai machinációival és az érdekeivel, és minden bizonnyal megmenti a koalícióját.
Magyarán ő menekül előre, mert tulajdonképpen mindaddig, amíg háború van, amíg cselekmények vannak, addig tulajdonképpen nem lehet, vagy érdemben nem haladhat az a feltárás, az a vizsgálat, ami a gázai Hamász támadás hátterét alaposan fölfedné, és eljutna egészen addig a pontig, hogy rákérdeznek a miniszterelnökre, neked milyen szereped volt ebben?
Így van, és itt részben ez is táplálja azokat az ellentéteket, amelyek Netanyahu és a Shin Bet-nek a vezetője között feszül, de Netanyahu a hadsereg nemrég leköszönt vezérkari főnökével is bizonyos értelemben ellentétben állt. Sőt, ugye Netanyahu arról beszél, hogy a baloldali mélyállam, amelyet ő huntának nevezett, próbálja őt ellehetetleníteni és megdönteni a hatalmát, és ebben ő még a Mossad hírszerző szolgálat vezetőjét is belesorolta. Ugyanis az történik, hogy az október 7-i Hamász terrortámadás katonai és hírszerzési kudarca az egyértelmű, ezért a hadseregnek a vezérkari főnöke, illetve maga a Shin Bet most felszólít vezetője, akit ugye, akinek a távozására most Netanyahu felszólított, szintén elismerték a saját felelősségüket. Mint a hadsereg, mind a Shin Bet elvégezte a saját belső vizsgálatát, és bizonyos értelemben feltárta a saját felelősségüket, a saját hiányosságaikat. Az egyetlen szereplő, a aki a felelősséget hárítja, az maga Netanyahu, miközben a médiában megjelent számos elemzés arra a következtetésre jutott, hogy az a politikai légkör, amely 2023. október 7-i támadást megelőzte, az is szerepet játszott, nem kis szerepet játszott abban, hogy az izraeli hírszerzés, a hadsereg és a politika is elaludt, nem vette figyelembe a fenyegetésről szóló jelzéseket, és hát ugye előtte éveken át Netanyahu volt kormányon, az ő politikája volt az, hogy valamilyen szinten erősítse a Hamász, megengedte, hogy Katár pénzzel támogassa a szervezetet, részben ellensúlyozandó a palesztin hatóságot, és abban bízva, hogy a Hamász nem fog újabb háborút, vagy újabb incidenst indítani Izrael ellen, mondván, hogy ezzel veszélyeztetné a saját gázai hatalmát. Hát ez volt az az óriási véreértés és baklövés, politikai baklövés, amelyért viszont Netanyahu, hát merül a kérdés, hogy mennyiben felelős. Ezt vizsgálná ki egy független bizottság, amelynek egyébként nagy hagyománya van Izraelben, már a 73-as Jom Kippuri háború utáni vizsgálat is egyébként az akkori kormányfő Golda Meir lemondásához vezetett, és azóta is több izraeli független bizottságnak is voltak politikai következményei, és most Netanyahu ezt húzza, halasztja pontosan arra hivatkozva, hogy amíg a háború tart, addig szükségtelen egy ilyen vizsgálat. A legfelsőbb bíróság egyébként május 11-éig adott határidőt a Netanyahu kormánynak arra, hogy indokolja meg, hogy miért húzza halasztja ennek a vizsgálóbizottságnak a felállítását.
Lépjünk egy kicsit följebb a térképen. Szíria úgy tűnt, hogy Assad távozása, illetve bukása után stabilizálódik, de mégiscsak vannak belső villongások. Itt, ha az izraeli elképzeléseket tekintjük, tulajdonképpen le van biztosítva az a frontvonal, vagy az a felület, hiszen az izraeli hadsereg behatolt szíriai területre, mint egy pufferzónát alkotva, ezzel kvázi onnan nem érheti meglepetést? Ki lehet ezt jelenteni?
Én azt hiszem, hogy igen. Egyrészt ugye Szíria el van foglalva önmagával, az új iszlamista vezetésű kormánynak most kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy egy újabb frontot nyisson Izraellel szemben. Ugye egyrészt legfontosabb, hogy a saját legitimációját valahogy elérje azt, hogy a nyugati szankciók enyhüljenek vagy megszűnjenek, hiszen a szíriai gazdaság romokban van. És hát legfontosabb feladata a szíriai egység megteremtése, hiszen hát korántsem biztos, hogy ez a kormány stabil marad. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy az elmúlt hetekben volt egyfajta kísérlet a megbuktatott Bashar al-Assad elnök mögött álló alavita kisebbség részéről, hogy egyfajta lázadást szítsanak, amit aztán viszont egy bosszú hadjárat követett, és hát civileket, több száz civilt mészároltak le az alaviták hátországának számító tengerparti területen. Hát Izrael ebből a szempontból nyugodt lehet, ráadásul, mint ahogy mondtad is, behatoltak szíriai területre, több területen állásokat alakítottak ki, és az elmúlt napokban is jöttek arról hírek, hogy a volt szír hadsereg fegyverzetét támadták. Tehát Izraelnek aliha kell tartani a katonai támadástól. Amitől viszont Izrael tarthat, az pontosan az, amitől a világ is esetleg fél, hogy Szíriában egy iszlamista rendszer jön létre. Izraeli szempontból ráadásul az is kedvezőtlen, hogy emögött a rendszer mögött Törökország áll, és hát ugye köztudott, hogy most Törökország és Izrael között igen rossz a viszony. Tehát Szíriában az a legfontosabb kérdés most, hogy az iszlamista kormány, ahogy ígéri, mennyire sikerül bevonnia a szíriai etnikai vallási kisebbségeket ebbe a rendezési folyamatba. Az alaviták az egyik legfontosabb lenne, hogy valahogy integrálódjanak ebbe az új Szíriába, aztán délen ott vannak a drúz közösségek, illetve hát az ország északi és keleti részét ellenőrző kurdok. Egyfelől volt egy igen meglepő megállapodás az iszlamista kormány vezetője, Hashara, illetve a kurd adminisztráció között. Aláírtak egy megállapodást, miszerint a kurd intézményeket beintegrálják a szíriai intézményekbe. Ugyanakkor viszont életbe lépett egy ideiglenes alkotmány a múlt héten Szíriában, egy iszlamista alkotmány, amelyet viszont a kurdok bíráltak. Tehát egyelőre nagyon nem világos, hogy ez hogy sikerülne, és nagy a bizalmatlanság a kurdok, az alaviták és a drúzok és más kisebbségek részéről az iszlamista, jelenlegi átmeneti iszlamista kormánnyal szemben Damaszkuszban.
Most ha a kurdoknál tartunk, akkor ugye van egy újabb fejlemény, és itt Törökországot is említetted. Szinte váratlan, vagy legalábbis külső szemlélő számára meglepő fordulat következett be. A jelenlegi Erdogan rezsim és a mindenkori szinte török rendszer ellenzékeként, fegyveres ellenzékeként is felfogott PKK, vagyis kurd munkáspárt. Úgy tűnik, hogy föladja állásait, szerkezetét, ezt a majdnem 30 éves, 25-30 éves ellenállást, és nem tudom, integrálódni akar, vagy ki akar alakítani egy másfajta modus vivendi Törökországban. Nyilván azért említem őket, mert a kurdok által lakott és ellenőrzött területek, ugye Törökország keleti, délkeleti része, Szíria északkeleti, keleti vidéke, és hát mehetünk arrébb Irak és tovább, most a törökországi és a határvidékén levő csoportjáról van szó. Hogy látod ezt a fejleményt, fordulatot, szintlépést? Mi van a háttérben, vagy egyáltalán lehet-e valamilyen konkrét magyarázatot találni rá?
A meglepő bejelentés az volt pár héttel ezelőt, hogy Abdullah Öcalan, a kurd munkapárt alapítója, szellemi vezetője, aki több évtizeden már börtönben van, a börtönből nyilatkozatot tett, és arra szólította fel a PKK-t, hogy tegye le a fegyvert és oszlassa fel önmagát. Tehát gyakorlatilag Öcalan békét hirdetett. És erre ráadásul Erdogan török elnöknek egy szélső jobboldali szövetségese bíztatta még tavaly októberben, ami elgondolkodtatta az elemzőket, hogy vajon eljött-e az a történelmi pillanat, hogy a törökök és a kurdok békét kötnek, megegyezésre juttak. Ugye a PKK annak idején, amikor fegyveres harcot hirdetett 1980-as éveknek az első felében, 84-ben, ha jól emlékszem, akkor az eredeti cél az volt, hogy egy független kurd államot hozzanak létre. A kurdok, ugye, ahogy te is említetted, a török-szír-iraki-iráni határvidéken egy összesen egy 40 milliós népességet alkotnak, önálló állam nélkül. Persze a kurdok is megosztottak, de kétségtelen, hogy a kurd, török, szír, vagy akár az iraki kurd közösségeknek az élete, a politikája azért igen jelentős mértékben hat egymásra.
Ez a megosztottság, Imre, ezt a megosztottságot csak legalább vázlatosan azért körvonalazzuk, ez világnézeti, törzsi alapú, tehát hogy különböző ugye jelenlegi országok területén vannak, van nyelvi tagolás, vagy nyelvjárási tagolás is, miben áll tulajdonképpen ez?
Nyelvjárásban mindenképpen törzsi alapon, alapvetően muszlimok és szunniták a kurdok, de a törzsi nyelvjárási és kulturális különbségek mellett ugye ott van még az, hogy négy országra tagolódnak, és azon belül is egyébként komoly hatalmi harcok dúlnak közöttük, elég csak mondjuk az iraki két nagy kurd tábort említeni, akik még Saddam Hussein idején is vívtak háborút egymás ellen. A kurdok soha nem alkottak egy önálló entitás, nemzetet, soha nem volt saját hazájuk, tehát ez sem, a történelmük sem segítette, hogy egységet tudjanak felmutatni. Ráadásul ugye ez egy hegyvidékes, földrajzi szempontból egy hegyvidékes terület, ami nem segítette
az integrációt.
Az igen. Uh-huh. Igen. Na most Törökországban élő kurdok is érdekesek, ugye, mert a kurd munkapárt fegyveres harcát nem feltétlenül támogatta minden kurd Törökországban sem, annak ellenére, hogy ugye a kurd kisebbségi jogokat annyira elnyomták annak idején, hogy még a kurd nyelvet sem lehetett használni, nem volt a kurd iskolák. Na most az eredeti követelése a kurdoknak, illetve Öcalannak megváltozott, most már nem önálló állam szeretnének, hanem a kisebbségi jogok biztosítását. De felmerül a kérdés, hogy Öcalan miért nyújt most békejobbot, és hát az egyik válasz, az egyik magyarázat az lehet, hogy jelentős mértékben meggyengültek a kurdok, változott a dinamikája a közel-keletnek, és belefáradtak a harcokba. Erdogan pedig azért békülne ismét, mert egyébként nem ez az első próbálkozás, 10 évvel ezelőtt is voltak már ilyen hasonló kezdeményezések egyébként. Erdogan pedig egyrészt szeretne bevonulni ezzel is úgymond a történelem könyvekbe, hogy ő volt az, aki kiegyezett a kurdokkal, másrészt viszont ő már a 2028-as elnökválasztásra gondol. A jelenlegi alkotmány szerint ő már nem indulhatna újra, mert 2 elnöki mandátumot kitöltött a legutóbb elfogadott alkotmány értelmében. Tehát változtatni kell az alaptörvényen, amihez viszont szüksége van a kurd szavazókra. Úgyhogy ez áll a háttérben, meg hát természetesen önmagában a kurd megoldás azt jelenteni, hogy a török gazdaság is fellélegezhet attól a tehertől, attól a katonai tehertől, amit ez jelent. Ugye a török hadsereg gyakorlatilag folytonosan támadja a kurd állásokat, és nem feltétlen csak török területen, de az észak-iraki hegyekben, ahol a PKK veterán kemény magja egyébként tartózkodik.
Igen, hát meg Szíriában is voltak egészen érdekes, ugye, beavatkozásai, Észak-Szíriában is, ott is
igen,
vannak.
Igen, és hát ugye, hogy mennyire összefüggnek ezek a kérdések, ugye a szíriai kurd szervezetet a török kormány gyakorlatilag a PKK szíriai fiók szervezetének tartja, és hát a török hadsereg, illetve a török hadsereg által támogatott szíriai iszlamista erők is harcban állnak a szíriai kurdokkal. Ugye Erdogan úgy gondolkodik, hogy ha a szíriai kurdok egyfajta autonómiát, önállóságot kapnak az új szíriai állam felépítésben, akkor az inspirálhatja a törökországi kurdokat hasonlóra. Tehát kicsit előre is menekülne ezzel Erdogan, hogyha ki tudna egyezni a saját kurdjaival, akkor egyrészt ennek elébe menne egy ilyen veszélynek, másrészt ezzel gyengíteni a szíriai kurdokat. És hát elképzelhető, hogy a szíriai kurdok egyfajta nyitása vagy jelzései, mint ugye említettem a megállapodás a damaszkuszi iszlamista kormánnyal, és azt mutatja, hogy ők is keresik a helyüket, ők sem akarnak önálló államot egyébként, hanem inkább egy föderatív berendezkedést, egyfajta önállóságot, és hát természetesen a kurd kisebbség ezzel járó jogait. Szíriában ráadásul a kurdok által ellenőrzött területek viszonylag gazdag olaj- és földgázkincseket rejtenek, tehát Damaszkusz szempontjából ezért is lenne fontos a kiegyezés.
Említettem Jement a felvezetőben, mert hogy ott újra szólnak a fegyverek. Volt már az izraeli konfliktus vagy válság okán róluk szó, hogy a huti lázadók támadják rakétákkal Izraelt, de most egy amerikai jemeni párharcra vagy villongásra volt példa a napokban. Ez tulajdonképpen egy erődemonstráció a Fehérház részéről, vagy miként kell értelmezni azt, hogy végül is egy csendesebb periódus után újra lövik egymást a hútik, az amerikai hadihajókat, amelyek ott vannak a környéken, az amerikaiak pedig talán sikeresen támadtak olyan állásokat, ahol jemeni lázadó vezetők is voltak.
Igen, tehát azt látni, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata erőteljesebben kíván fellépni a jemeni hutikkal szemben, mint elődje Joe Biden. Ugye az előzményekkel ugyanakkor hozzátartozik, hogy a gázai tűzszünet március 1-én, a tűzszünetnek az első 6-7-es szakasz, amiről beszéltünk, az március 1-én véget ért. Izrael pedig blokád alá vette a gázai övezetet, tehát megállította a segélyszállítmányokat. Erre válaszul a jemeni hutik már március első hetében bejelentették, hogy akkor felújítják a Vörös-tengeri hajó vízi útvonalon közlekedő izraeli érdekeltségű hajók elleni támadásokat. Ugye a hutik a Hamász október 7-i terrortámadását követően kezdték el fenyegetni a világkereskedelem szempontjából rendkívül fontos útvonalat, és támadtak nem csak izraeli, de egyéb más hajókat is, úgymond a palesztinok iránti szolidaritásból, és most gyakorlatilag ezt újították föl némi csend után, és hát azt követelik, hogy Izrael állítsa le, vagy fejezze be a blokkádot, és engedje meg, hogy a segélyszállítmányok elérjék a gázai övezetet. De hát nyilvánvaló, hogy a tűzszünet összeomlásával, amiről beszéltünk, a jemeni hutik folytatják ezt a fajta szolidaritási politikát a palesztinok iránt, és az amerikai, újabb amerikai légi csapások ellenére is eltökélten azt nyilatkozták, hogy nem fognak leállni. És nem csak az amerikai nyomásnak nem engednek, mondták ők, hanem még az iráni felkérésnek sem. Ugye a jemeni hutikat Irán fegyverezte fel, Irán támogatja, és a Reuters hírügynökségnek voltak olyan forrásai, amelyek azt állították, hogy ezúttal Irán is azt kérte a hutiktól, hogy inkább csillapítsák a feszültséget. Erre lehetett a jemeni hutiknak ez a válasza, hogy még az irániak felszólítására sem fognak leállni. Hogy mivé fajul ez a konfliktus, azt nem lehet tudni. A jemeni hutik ellenőrzik Jemennek a nyugati lakott területeinek a nagy részét, kikötőket, sőt a fővárost, és hát a jelek szerint viszonylag stabil hátországgal rendelkeznek. Komoly fegyverekkel, iráni fegyverekkel, rakétákkal ugye képesek voltak arra, és most is képesek arra, hogy rakétákat, drónokat indítsanak Izrael felé, és hát ugyanakkor viszont eddig az amerikai fellépéseknek nem sikerült ezt a hadigépezetet. Ha nem is megsemmisíteni, de legalábbis olyan szintre csökkenteni, hogy a jemeni hutik ne tudjanak támadni. Hát könnyen elképzelhető, hogy egy újabb eszkaláció kezdetének vagyunk a tanúi.
Keresztes Imre, ha újabb eszkaláció, akkor újabb ok majd arra, hogy beszélgessünk itt a tetőteraszon, majd egy adandó alkalommal. A Közel-Keletre ugye utaltam, hogy mindig meglep, mindig fordulatok vannak, mindig új témák. Te magad, amikor újságírásba kezdtél, erre adtad a fejed, tudtad, hogy ha erre specializálódsz, akkor ez fog várni, hogy mindig labzárta előtt valami történik, és akkor lassan megbojdul a, vagy még jobban megbojdul a HVG szerkesztősége, és neked meg plusz munka. Nem biztos, hogy ez egy komfortos dolog, vagy ez így most utólag már kár ezen agyalni.
A Közel-Kelet már évtizedekkel ezelőtt is egyébként egy állandóan változó térsége volt a világnak, és hát ez azóta igen, nem változott, hanem ez még inkább igaz lett. Számos problémával, új problémával, és hát régiekkel, amelyeket sajnos nem sikerült megoldani. Ami talán változott, az hogy még mondjuk a 90-es évek derekán nagyobb remény volt arra, hogy az egyik alapvető konfliktusát ennek a térségnek, az izraeli-arab konfliktust, illetve azon belül az izraeli-palesztin konfliktust meg lehet oldani. Ugye a 93-ban hozták tető alá az oszlói megállapodásokat, amely hát felcsillantotta a reményt, hogy létrejön majd egy palesztin állam, és Izrael biztonságban élhet. Hát ettől most valóban nagyon messze vagyunk.
Imre, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát fogunk még erről a térségről beszélni. Reméljük, hogy már rendezési folyamatok okán, vagy békekötések, vagy akár átmeneti tűzszünetek, fegyvernyugvások ürügyén kerül szóba a Közel-Kelet nem csak földrajzi, hanem főleg geopolitikai és stratégiai tényezőként. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm én.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órási híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.